könyörögjünk. A szent táplálék által megújítva, kérjük, Urunk, irgalmadat, hogy elménkben mindig ragyogjon igazságot csillaga, és kincsünk a te megvallásod legyen, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
Kedves testvérek, Iszkereszt ünnepével elkezdődik anya szent egyházunkban a házszenteléseknek, lakások megáldásának az időszaka is. Lehetőség van arra, hogy a sekrestjéből a házszentelés szavait tartalmazó matricát elvigyünk, és a lakásunk bejárati ajtajára fölragasztva egy imádság kíséretében kérjük az Isten áldását otthonainkra, de természetesen akik igénylik és kérik, azokhoz mi is a plebánia papjai is szívesen elmegyünk, és elvégezzük a lakásuk, otthonuk megáldását. Kedves testvérek, kedves fiúk, lányok, engedjétek meg, hogy a hirdetés végén nevetekben is szeretettel köszöntsem érsekatyát, mégpedig abból az alkalomból, hogy az ő püspök szentelése vízkeresztkor volt Rómában. Szent II. János Pál pápa szentelte őt püspökké, és azóta betölti be a püspöki szolgálatot. Tudjuk, hogy az egyházi rendnek hármas fokozata a diákónus, az áldozópap és a püspök. A püspök feladata, ahogy Péter apostolnak az Úr Jézus a Szentírás tanítása szerint kijelölte, hogy megerősítse testvéreit a hitben. Mi köszönjük érsekatyának, hogy újból és újból megerősít bennünket a hitben, akár most is általa bemutatott szentmise által, de az egyházmegye különféle területein látogatásaival és sok-sok más egyéb módon, körleveleivel, üzeneteivel és általában a püspöki szolgálatának teljesítésével kívánjuk, hogy Isten bőséges áldása kísérje ezt a szolgálatot, és mindannyiunk javára, az egész egyházmegye javára teljesítse be az Egri Egyházmegye 81. főpásztoraként a egyházmegye vezetését és irányítását. Egy mondat erejéig azért szeretnénk megemlékezni országunk több püspökéről is, Bíboros atyáról, a győri püspökről, Veres Andrásról, a pécsi püspökről, Felföldi Lászlóról, mert ők is vízkeresztkor kapták meg a püspöki küldetésüket, és kívánjuk, hogy az akkor elkezdett szolgálatuk ott, abban az egyházmegyében, ahol tevékenykednek, valóban a hívek javát, az egyház gyarapodását szolgálja. Köszöntjük érsekatyát, és nem feledkezünk el róla imáinkban, nem csak a szentmise szövegében, amikor a püspököt emlegetjük, a úrfelmutatás utáni szakaszban, hanem egyéni imádságunkban is áldást és kegyelmet kérünk számára.
Köszönöm szépen, István atya, köszönöm kedves szavaidat, és különösen az imákat és az imára való buzdítást. Isten áldjon meg érte, köszönöm szépen.
Az Úr legyen veletek, legyen áldott az Úr neve, segítségünk az Úr nevében, áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
Amen. A szent mise véget ért, menjetek békével.
Istennek legyen hála.
Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbeni járására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
Kedves hallgatóink, ünnepi szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából Vízkereszt napján. A szentmisét dr. Ternyák Csaba egri érsek mutatta be, az éneket Kubik Tamás karnagy vezette. Énekelt az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium kórusa, valamint a lektori szolgálatot szintén az iskola diákjai látták el. Rádiónk technikai munkatársa Kvasinger Jenő volt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Vízkereszt napja van. A 4. század elejétől kezdődően lett január 6-a liturgikus ünnepé, és ennek szokása gyorsan elterjedt előbb keleten, majd nyugaton is. A keresztények 312-325 között kezdték ünnepelni, mint Jézus Krisztus születésének, keresztségének, a kánai mennyegzőnek és a három királyok a napkeleti bölcsek látogatásának ünnepe. Az ünnep görög neve Epifánia. Vízkeresztkor kezdődik meg a házszentelések időszaka. Az Egri Bazilikában Ternyák Csaba érsek mutatott be szentmisét. Arra is emlékezünk, hogy főpásztorunkat 1993-ban ennapon szentelte püspökké Szent II. János Pál pápa. A vonatforgalomban nincs jelentős fennakadás a havazás miatt, de az autóbuszos közlekedés továbbra is nehezíti a hó, közölt az építési és közlekedési miniszter még reggel a Facebook oldalán. Lázár János bejegyzése szerint a hajnali órák eseménytelenül teltek, komoly baleset nem volt. Az Index körképe szerint viszont több baleset is volt, és a havazás nehezíti a közlekedést országszerte. Az ország délkeleti kétharmadán éjfélig még további 5-15 cm-nyi hó hullhat, ezért a Hungaromet ZRT Baranya és Bács-Kiskun vármegyékre másodfokú figyelmeztetést adott ki. Az ország keleti délkeleti területein havazik, sok helyen súlynedves, latyakos, hókásás, helyenként havas az útburkolat, figyelmeztetett már délelőtt az Útinform. Operatív törzs koordinálja a rendkívüli időjárás elleni védekezést. A testületet a belügyminiszter vezeti, tagja a kormányfő nemzetbiztonsági főtanácsadója, több minisztérium, valamint a Honvédség, a Hungaromet, az ORFK, a Katasztrófavédelem, a Terrorelhárítási Központ, a Kórházi Főigazgatóság, a Mentőszolgálat, a Magyar Közút és a MÁV Volán csoport vezető munkatársai. Újabb számlát adtak le az ukránok, ezúttal egy 800 milliárd dollárost, ennyire lenne szükségük a következő 10 évben, hogy működtessék az országukat, közölt a miniszterelnök a Facebookon. Orbán Viktor ezt bődületes összegnek nevezve megjegyezte, ez az éves magyar GDP közel négyszerese. Ezért akarták a brüsszeliek mindenáron einstandolni a befagyasztott orosz vagyont, és ezért akarják alapjaiban átrendezni a következő uniós költségvetést, az ukrán gömböc enni kér, fogalmazott a kormányfő. Az ukrán-magyar határszakaszon 5933-an jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 62 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Leváltotta az ukrán biztonsági szolgálat vezetőjét az ukrán elnök, azt azonban nem közölték, hogy kiveszi át az SBU vezetését. Volodymyr Zelenszky bejelentette azt is, hogy Kanada volt külügyminisztere, az ukrán származású Chrystia Freeland lesz kormánya gazdasági fejlesztési tanácsadója. Az amerikai elnök nem hiszi, hogy Ukrajna dróncsapással Vladimir Putyin egyik rezidenciáját támadta volna a közelmúltban. Donald Trump újságíróknak azt mondta, valami történt a közelben, de annak semmi köze a rezidenciához. Ártatlannak vallotta magát a venezuelai elnök és felesége is a New York-i bíróságon. Nicolás Madurót és nejét egyebek mellett drogterrorizmussal, kokainimport céljából történő összeesküvéssel, gépfegyverek és robbanóeszközök birtoklásával vádolják. Ekközben Venezuela ideglenes államfője közölte, együttműködésre törekszik az Egyesült Államokkal. Az USA-nak nemzetbiztonsági szempontból szüksége lenne Grönlandra, mert azt körülveszik orosz és kínai hajók, jelentette ki az amerikai elnök. Donald Trump azt mondta, Dánia nem tudja kezelni a helyzetet. Az Európai Bizottság szóvivője úgy reagált, az unió továbbra is kiáll a nemzeti szuverenitás, a területi integritás és a határok sérthetetlensége mellett, és szolidaritást vállal Dániával és Grönlanddal. A dán miniszterelnök szerint Donald Trump komolyan gondolja Grönland megszerzését. Mette Frederiksen a dán közszolgálati televízióban úgy nyilatkozott, ha az Egyesült Államok megtámad egy másik NATO tagállamot, az a vég. A kormányzati szektor harmadik negyedévi hiánya 909 milliárd forint volt, a GDP 4,2%-a, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az egyenleg 95 milliárd forinttal, 2%-ponttal kedvezőtlenebb az egy évvel korábbinál. Novemberben 121 millió euró volt a termékkülkereskedelmi hiány, a kivitel volumene 8,6%-kal alacsonyabb, a behozatali 3,8%-kal magasabb volt az előző év azonos időszakinál, jelentette ezt is a KSH. Lazít a kormány a kamatmentes céges hitel feltételein. A portfólió gazdasági portál a változtatások közül kiemeli, az igényelhető kölcsönösszeg felső határa 20 millióról 50 millió forintra emelkedik, érdemi likviditási segítséget nyújtva a vállalkozások számára. Végül az időjárásról, átmeneti szünet után újabb havazás várható, a szél többfelé élénk, a csúcshőmérséklet 0 fok körül alakul, híreinket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban a falatkás hozzátáplálásról beszélget Zámbori Józsefné Tarjáni Alizzal, a Közelbaba Egyesület elnökével, négy gyermekes édesanyával, az adás szerkesztője Berec Renáta. A 2023. november 14-i adásunk ismétlését hallják.
Sokan ismerik már a falatkás hozzátáplálást, azt gondolom, de elég sok tévhit is kering e körül még mindig. Mit is jelent pontosan a falatkás hozzátáplálás?
A falatkás hozzátáplálás, vagy ahogy más néven is olvashatjuk sok helyen, BLV, az igazából egy baba irányította étkezés, egy hozzátáplálási forma, és nem pedig egy hozzátáplálási módszer. És erről könyvet először 2008-ban egy angol védőnő írt, ahol ő azt vette észre, azok a tapasztalatai kerültek bele ebbe a könyvbe, hogy sokkal könnyebb és feszültségektől mentesebb a baba táplálása, ha nem pürésen, hanem darabkáson, falatkáson történik ez a táplálás. És a falatkás hozzátáplálásnál egészséges ételeket kínálunk a gyermek számára közös étkezésekkel, és elfogadjuk azt, hogy a baba dönti el, hogy mikor mennyit eszik, és milyen tempóval, milyen tempóban eszik, és mindenféleképpen fontos még azt hozzátenni, hogy olyan ételekkel kínáljuk, amit ő meg tud fogni, és a szájához tud emelni.
Mikorra datálható ennek a megjelenése? Ez egy új keletű dolog?
A falatkás hozzátáplálás egyáltalán nem egy új keletű hóbort vagy szenvedély, amiben most a fiatal szülők ásták bele magukat, hanem bizony ez egy régmúltra visszanyúlik, hiszen a hozzátáplálás alapjait is 1960-ban fektették le először, akkor definiálták magát a hozzátáplálást, és a WHO ajánlás is csak 1998-ban jelent meg. Majd ezt ugye kiterjesztették 2001-ben a tápszeres babák hozzátáplálására is, tehát hogy tényleg a hozzátáplálás egy 1960-ra visszanyúlható. Viszont a háború előtt már ugye a falatkás hozzátáplálás volt a norma, akkor, és az előtt is, tehát hogy a háborúig nagyjából, az 1900-as évek fordulójáról beszélünk, és akkor a szülőkkel, a családdal együtt evett a gyerek, és azt, amit a család evett, egy picit eltúlozva, de ugyanazt. A háborúk után kellett változtatni két szempontból, abból a szempontból, hogy ugye minél inkább meg kellett növelni a népesség számot, tehát kellett, hogy több gyermek szülessen, viszont munkaerő is kellett, és ebből az adódott, hogy a nőket is bevonták a munkaerőpiacra, és így már minél hamarabb el kellett választani a babát, hogy bárki mással is el lehessen, amíg az édesanyja elmegy dolgozni.
Miért lehet jó a falatkás hozzátáplálás? Mi az előnye mondjuk a pürésített módszerrel szemben?
A falatkás hozzátáplálás ugye egy teljesen természetes dolog, és a baba igényei szerint történik, tehát abból is annyit tud enni, amennyit szeretne. Ugye végig kell gondolnunk azt, hogy mi is hogy eszünk, hogy étkezünk, hogy nem mindig ugyanazt kívánjuk, vagy nem épp azt, amit megfőztünk, vagy ami van a hűtőben, és tudunk összedobni valami más egyebet is, vagy éppen több közül tudunk válogatni. Ha a pürésen tápláljuk hozzá a babánkat, akkor általában egy félét nyitunk ki neki, és adjuk oda, vagy készítünk el. Persze jó az, amikor a szülő a pürés hozzátáplálásnál is több fajtát tesz a baba elé, ha ő maga készíti, ugye több mindent tud neki kínálni. Nagyon nagy előnye a falatkás hozzátáplálásnak az, hogy megismerkedik a baba az étkezési szokásokkal, az étkezés menetével, mindennel, amit a család és ahogyan a család csinál. Ugyanis tőlünk, szülőktől nézik el és tanulják meg az étkezés folyamatát, azt, hogy fogja meg a kanalat, majd az evőeszközöket, vagy éppen a poharat, hogy emeli a szájához, és ezt érdemes is hagyni, hogy ő ezzel kísérletezgessen.
Mert hogy egyébként ez az egyik alappillére a közös étkezéseknek a jelenléte, megléte.
Igen, igen. Mindenféleképpen, amikor fel akarunk készülni mi szülőként erre a falatkás hozzátáplálásra, azt kell figyelembe vennünk. Először is van egy elméleti háttere, hogy mi mikor eszünk, hogy eszünk, kapkodva, vagy éppen nyugodtan, vagy olvasgatunk közbe, vagy csak úgy turkálunk az étel között, és akkor majd felkerül valami a kanára villára, mert hogy a baba ugye ezt látja tőlünk a kezdetektől, és ő is ezt fogja eltanulni, valamint ne várjuk el tőle, hogy hamar végezzen az eléssel, ha mi is mondjuk lassan eszünk, mert tényleg jó alaposan megrágunk. Azt is fontos megfigyelnünk, hogy milyen időközönként és hogy eszünk. Nem várhatjuk el a babától sem, hogy ő x időközönként legyen éhes, lehet, hogy egy-egy nap, vagy egy-egy évszakban, időszakban sokkal sűrűbben fog megéhezni, vagy éppen sokkal ritkábban, tehát ez a időre való etetés, ez tényleg egy nem előnyös dolog. Ugyanakkor ugye föl kell készülnünk mindenféle tárgyi dolgokkal is ehhez a falatkás hozzátápláláshoz, ugyanis itt ő fog saját tányérból, saját evőeszközzel enni, ugye, és ezért alaposan érdemes beruházni dolgokra, hogy minél kevesebb mosás kelljen, a gyerek ruhája ugye összekoszolódhat, de már nagyon jó kis egyberuhákat is lehet, overallokat venni, ami teljesen védi a babát, vagy nyáron lehet csupasz a baba, de ugye az előke, a műanyag tányér, pohár, vagy éppen olyan, amit nehezebben tud elmozdítani, nehogy véletlenül lehajítsa, és az etetőszéket emelném még én ki, nagyon fontos tényezőként, ugyanis a falatkás hozzátáplálásnál fontos, hogy ne döntsük az etetőszéket. Ha dönthető, akkor se döntsük, mert a felső testének annak meg kell maradni a függőleges pozícióba.
Hogyan zajlik a gyakorlatban maga a falatkás hozzátáplálás? Mi az, amiben alapvetően különbözik a pürésített változat esetében?
Ugye a falatkás hozzátáplálásnál azt teszi a baba, amit mi is, esetleg néhány fűszert kevésbé használunk, nem olyan intenzíven, abból, amit majd elé teszünk, nem sózunk, borsozunk, vagy egyéb fűszereket nem használunk olyan intenzíven, hanem majd a mi tányérunkba pótoljuk ezt. De alapjába véve ugye ugyanazt teszi, amit mi, és jobban is szeretik még, akik pürésztették a gyermeküket is, azt veszik észre, hogy jobban szeretik a gyerekek a másik tányérjáról elvenni, apuka, anyuka tányérjáról megkóstolni, ami ott van, hiába ott van előtte a finom pürés dolog. Úgyhogy ebből a szempontból is jó. Ezen kívül ugye sokkal jobb evők lesznek a falatkás hozzátáplálással tanított, enni tanuló babák, sokkal könnyebb velük az evés, etetés, mert örömüket lelik benne, és ugyanígy a szülő is, de nem nyűg nekem, hogy na most meg kell enni egy bizonyos mennyiséget. Nem is mérjük a falatkás hozzátáplálásnál, hogy mennyit eszik a baba, mennyit kóstolt, hanem ugye hagyjuk az igénye szerint. Akkor azt említeném még meg, hogy ugye a baba az nem lesz válogatós. Egy falatkás hozzátáplálással táplált baba legtöbb esetben mindent elfogad, mert megismerkedik mindennel, hiszen a család, akit lát, hogy mit eszik, az is mindenfélét eszik. Tehát ezt a saját gyermekeimen is tapasztalom, hogy tényleg mindent megkóstolnak ők is, és nagyon szívesen eszik. A nagyon nagy előnye a falatkás hozzátáplálásnak, hogy nem kell külön főznöm, nem kell külön pürisítenem, tárolgatnom. Ha ő csak egy pár kanálnyit eszik meg belőle, akkor ott marad a nagy része, mit csináljak vele, tárolom-e még hűtőben a következő evéséig, ha nem, akkor az hova menjen, mert akkor most kárba vész nekem, hiába főztem. És a falatkás hozzátáplálásnál ugye azt ösztönzöm a gyermekben, hogy önállóan egyen, eleve akkor kezdem el, amikor ő már csípni tud, csíppantani tud az ujjaival, tehát nem kell etetnem, időt spórolok meg, és ha együtt eszik a család, akkor meg tudom melegen enni a levesemet, nem kell még megmelegíteni háromszor, mert közben etetnem kell a picit is. És ugye élvezi nagyon a gyermek is az evést, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, és sokkal hamarabb megtanulnak a falatkásan hozzátáplált gyermekek önállóan enni evőeszközzel is.
Javítja egyébként a finom motorikát a gyerekeknél az, hogy ők eleve már saját magukat etetik, táplálják?
Persze, természetesen. Van is egy időszak, amikor a gyermek szeret az ujjaival morzsolni, széttrancsírozni mindent, és nagyon fontos megemlíteni a falatkás hozzátáplálásnál a bizalom és a türelem, hogy igenis legyünk türelmes szülők. Lehet, hogy tényleg nehéz, főleg nem első gyereknél, hogy most ott nekem csak morzsolja szét az ennivalót a gyermek, de ő neki a finom motorikája, ezzel fejlődik az idegrendszere, az agya, ezzel fejlődik. Olyan szakaszban van, amikor neki nagyon fontos, hogy ő ezt elvégezze, megcsinálja, és ezért nem azt mondom, hogy játszani kell hagyni az étellel, de ismerkedni igen. Tehát nyugodtan hagy morzsolgassa, hagy tapogassa meg, hiszen ő úgy ismerkedik meg mindennel, a játékokat is rögtön a szájába veszi, rögtön megfogja, fogdosgatja, nézi, hogy milyen, ugyanígy az étellel is ezt fogja tenni, megnézi, hogy mit lehet vele csinálni, milyen az.
Van egyébként átjárhatóság a pürésített étkeztetés és a falatkás hozzátáplálás között? Mármint úgy értem, hogyha valaki elkezdi a pürésítettet, utána szeretne mégis erre váltani.
Ebben az esetben, ebben igen, tehát ebben nagyon jól lehet a pürésből a falatkásba áttérni, viszont keverni a kettőt sosem jó. Egyidejűleg keverni, vagy rövid időn belül keverni. Tehát, hogyha én amellett döntök, hogy falatkásan táplálom a babámat, a gyermekemet, akkor nem váltogathatom napszakonként, vagy naponként azt, hogy most akkor mégis pürésed adok neki, már ma szinte semmit nem evett. Egy baba először amúgy is szinte semmi mennyiséget fog megenni a hozzátáplálás alatt, tehát amikor tényleg hozzátáplálunk, és nem elválasztunk. És emiatt ugye nekem fontos az, hogy ezt figyelembe is vegyem, és ezt elfogadjam, bízzak benne, hogy ő majd rá fog jönni, hogy mikor mennyit kell lennie, mennyit szeretne, és türelmes legyek vele, hogyha megtapogattam, meg rájött, hogy mi az, érzékelte, akkor utána a szájába is fogja venni, és meg is fogja enni.
a falatkás hozzátáplálás elég sok jogosítványt biztosít a gyereknek, hiszen ő saját magának osztja be, hogy mit szeretne és mennyit szeretne megenni, de azért az anyukák általában ettől tartanak, főleg azért, hogy a gyerek esetleg megfulladhat abban a darabban, amit betesz a szájába. Kell-e bármitől tartani?
Azt a legjobb tudnunk szülőként, és bármilyen étkezésről beszélünk, hogy az öklendezés az egy tanulási folyamat. A baba a biztonságos környezetében megismeri a saját testének a határait. Tehát ő neki kell az, hogy időnként öklendezzen, mert akkor tudja, hogy most nagyot harapott, vagy nem rágta meg jól, vagy nem aprította teljesen el, és ez az öklendező reflex, ez sokkal feljebb van a szájban, a nyelv részen egy babánál, mint nálunk felnőtteknél, és ahogy ő érik és növekszik, úgy fog egyre hátrébb kerülni, tehát a baba szájába, ha bekerül valami, és ez nagyon nagy, vagy túl nagy ahhoz, hogy lenyelhesse, akkor ő sokkal hamarabb föl fog leöklendezni, mint hogyha mi a mi szánkba kerülne egy mi méretünkhöz képest ugyanakkora darabka, mint a babának. Tehát, hogy ez nekünk igazából egy barát, az öklendező reflex, csak ebben is a türelemre kell és a babánkban való bízásra gondolni. Ugye attól függetlenül, hogy az öklendező reflexettől, a fulladástól véd meg igazából, tehát hogy a baba ne fulladhasson meg, hanem visszaöklendezze azt, ami neki nagy vagy sok, az emészthetőséget segíti még, mivel az őrlőfogak ugye a hozzátáplálás késői szakaszában jelennek meg, és ezért még úgy őrölni, darabolni nem fog tudni a baba. Viszont ezzel a visszaöklendezéssel ő mindig újra-újra megemészti, megrágja, vagy megpróbálja rágni, pépesíteni magának az ennivalót, és emészthetővé állítja elő magának. Valamint ugye a túllevéstől is véd, mert a szájmozgása, az aprítás, a termelődő nyálmennyiség ugye a gyomornak jelez, hogy étel érkezik, és elkezd dolgozni, és az aggyal ugye ez kommunikál, ez az egész nyálmennyiség és az egész folyamat, és előbb érezzük jól lakottnak magunkat ilyen esetben, mint hogyha ugye csak toljuk le a baba torkán a pürés ennivalót, vagy ugyanezt mondhatom el felnőttként is, hogyha valaki nagyon gyorsan és habsolva eszik, ő dupla adagot is meg tud enni, mint hogyha szépen nyugodtan és alaposan megrágva enne.
Valószínű, hogy van valami biztonsági dolog ebben, tehát valamikor már meg kell ijednünk, hogyha valami történik? Milyen jelekre kell figyelni?
Alapjában véve, hogyha azt veszük észre, hogy megakadt a baba torkán az étel, vagy fulladást látunk nála, vagy olyat, hogy vissza akarja öklendezni, ezeket el kell ugye különíteni. Ha ő elkezd öklendezni, akkor mi semmiféleképpen ne nyúljunk a szájába, hagyjuk, hogy ő hagy öklendezze vissza. Ezt elősegíthetjük azzal, hogy nem döntjük az etetőszéket, hanem, ahogy említettem már, ugye marad függőlegesben a háttámla, hogy a baba is úgy tudjon benne ülni, ott tudjon szépen benne lenni. Nem nyúlunk bele, mert akkor még inkább letoljuk a falatkát. Ha mindenképpen azt látjuk, hogy már nem csak öklendezésről, hanem fulladásról van szó, és benyúlunk a baba szájába, akkor pedig figyeljünk arra, hogy oldalról kanyarítsuk az ujjunkat, ne szemből próbáljunk a torok felé nyúlni, hogy nehogy ugye még jobban lejjebb nyomjuk. Ilyenkor ki lehet venni egyébként, vagy ki tudjuk mi is segíteni. Nagyon minimális az, amikor tényleg megakad, vagy fuldoklik a baba az ételtől, pont emiatt az öklendező reflex miatt.
Fél éves kort szoktak javasolni általában a hozzátáplálás megkezdéséhez. Hogyan kell elképzelni ezt a folyamatot a falatkás hozzátáplálás esetében?
Meg kell említenem, hogy még most is nagyon sokszor nem hozzátáplálást javasolnak az édesanyáknak, hanem elválasztást, ugyanis nem az anyateljes szoptatás után javasolják a kóstoltatást, hanem egy-egy szoptatás helyett, amivel ugye én azt érem el édesanyaként, hogy a szopizást váltom ki egy-egy étkezéssel vagy kóstolással, tehát ezzel én elkezdem elválasztani a gyermekemet. Tehát ez a legalapvetőbb, amit vegyünk figyelembe, hogyha mi elkezdünk falatkáson hozzátáplálni, vagy pürésen, tehát a pürésnél is, ne elválasztással tápláljam, hanem szopiztassam meg, ha valakinek tápszeres a babája, adja oda a tápszert, és teljen el nagyjából 20-30 perc, és utána kínáljuk meg azzal, amit szeretnénk, hogy ő most már elkezdje megkóstolni, és falatkásat egyen. És mindenképpen fontos, hogy ugye az étkezés, a család étkezése során történjen ez, hiszen magunknak is könnyítünk, hogy nem kell plusz időket bevonni, amikor a baba eszik, és neki is beáll a napi rend teljesen könnyen és normálisan arra, hogy mikor eszünk, és mikor van az étkezés. A falat mennyiségénél, mienségénél, milyen alakú, mekkora legyen az, amit a babának adunk, szokott még egy kérdés lenni, hogy na de mekkorát, és mennyire megfőzve, megpárolva, megsütve, akárhogy csinálva. Azt javasolják a falatkás hozzátáplálásban jártas személyek, hogy a gyermek hüvelykujját nézzük, és annak a hüvelykujjának a kétszerese legyen a hossza annak a darabnak, amit meg fog enni. Ez úgy nagyjából a 6-9 hónapos korra tehető babáknál, tehát a kezdeti falatkás hozzátáplálásnál javasolt. Nagyjából egy éves koráig a babának, tehát 9 hónaptól egy évig, pedig már lehet egyszer egy centis, másfélszer másfél centis kocka darabkákat adni, tehát akár párolt sárgarépát, vagy a levesből kivett krumplit, vagy bármit, vagy a brokkolit, de ilyen kis kockákra érdemes, mert azt tudja jobban megcsípni, megcsippantani. Ha már elmúlt egy éves a kisbaba, akkor pedig már evőeszközzel nyugodtan vehet, szedhet magának, és nagyon ügyesen ők el is szokták a hosszú répát is maguknak vágni a kanállal, mert látja, hogy anya is, apa is így csinálja, vagy a nagytesó éppen. Ugye fontos, hogy puha legyen, amit adunk a babának, de ne főjön túlságosan szét, mert akkor ugye, ha hozzányúl, rögtön szétmálik. Amit nekünk felnőtteknek, könnyen szétnyomható nekünk felnőttek számára, az lesz a babának olyan, amit ő még meg tud fogni. Tehát így megmarad az is célként, hogy ő egye azt, és ne trancsírozza, és játszon vele. Nagyon sokat segít a falatkás hozzátáplálásnál, ha minél több szín kerül a tányérra. Tehát minél többféle ételt teszek oda neki, amiből válogathat. Ugye vonzó lesz számára az, hogy van narancssárga, piros, zöld, mindenféle színű, és szívesebben kóstolgat közülük is, és válogat. Hogyha kiválasztotta, hogy mit szeretne a baba, akkor hagyjuk is, hogy fölfedezze. Tehát nyugodtan azzal ismerkedjem, és próbálgassa, hogy mekkorát tud leharapni belőle, vagy mekkorát szeretne. Valamint az ivásnál szoktam megemlíteni még, és nagyon bevált praktika, és tényleg hasznos, hogy hagyjuk itt is a babánkat, hogy ő lássa, hogy milyen az, ha a pohárból innia kell, hiszen látunk rengeteg videót, amikor koraszülött papa is ügyesen kiszürcsöli, kiissza a pohárból a neki adott anyatejet. Tehát a mi babánk is, aki már nagyobb, és a falatkás hozzátáplálást elkezdtük vele, gyönyörűen fogja tudni inni pohárból, lehet, hogy először nyakon önti magát, de így tanulja meg, hogy nem kell azt jobban megdönteni, így fogja azt látni, hogy mennyi víz van benne a pohárban, hogy azt is figyelje a megdöntésnél, úgyhogy ezeket nyugodtan ilyenkor hagyjuk neki. És itt megint a türelem, ami kihangsúlyozandó.
Mi a helyzet az allergénekkel? Valami különbözik egyébként itt a másikhoz képest?
Manapság azt mondják a szakemberek, hogy az allergéneket egy éves kor alatt már vezessük be, hiszen ilyenkor tudjuk a legkönnyebben kiszűrni, hogyha allergiás valamire a baba. És javasolják is tényleg, hogy minden allergén kerüljön bevezetésre. Ugye itt most olyanokra gondolok, ami tojás, tej, tojás sárgája, fehérje, tejfehérje, szója ezekre a hasonló dolgokra, nem pedig ami már más téma, tehát akár a méz, vagy a füstölt húsárú, vagy az adalékanyagok, mert az egy más kategória megint, de az allergéneknél ezt kell megemlíteni, tehát a mogyorót is, földi mogyorót is szokták mondani, hogy nyugodtan a tengeri herkentyűket és a többiket is nyugodtan adjuk egy éves kor előtt, hogy...
Mogyorót például milyen formában tudunk nekik adni?
Földi mogyorós kölesgolyó egy nagyon jó kis rákcsa a gyerekeknek, amivel megismerkedhetnek, szeretik, és majdnem minden üzletben kapható is, úgyhogy azt is meg tudják így kóstolni.
A műsor elején úgy fogalmaztam, hogy egyre többen ismerik, de elég sok a tévhit. Miért lehet az, hogy most egyre többen ismerik meg talán maguknak újra, vagy egyre többen vágnak bele?
ugye ez is terjed szájról szájra, és megmondhatjuk ugye, hogy a szájról szájra terjedés nagyon gyors tud lenni és hatásos, de egyébként az anyuka is, ha a pürés hozzátáplálásnál egy kicsi kudarcot érez, és olvas akár egy kis cikket, vagy bármit a falatkás hozzátáplásról, és úgy gondolja, hogy meg is próbálkozik vele, akkor hatalmas sikereket tud elérni vele, ami ugye ösztönzi őt arra, hogy folytassa tovább és kutasson a témában. És erről előadásokat, klub összejöveteleket, bármi alkalmakat lehet találni, ami segít őt ebben, hogy el legyen magyarázva, akár ez a fulladás veszély, hogy tényleg kell-e. És azt veszi észre, hogy szívesen ül le a gyermeke enni, nem nyűg az, hogy most le kell ülni, ebédelni, vagy vacsorázni, ami lehet, hogy előtte akár egy év és másfél évkor közötti gyermeknél gondot okozott, hogy na most együnk, meg ha ettünk is, akkor mit együnk, megint csak csupasz kenyeret, vagy mi legyen, mert ugye sok esetben a püréseknél van ilyen, hogy nem akar semmit enni a gyerkőc. Ugye az ételhez való viszonya is megváltozik a gyermeknek, tehát sok mindent szeret megkóstolni, és sok mindent fog enni változatosan, egészségesen, tehát a gyümölcsök, zöldségek terén is. Tényleg az a tapasztalat, hogy a falatkásan hozzátáplált gyermekek nagyon-nagyon sok gyümölcsöt és zöldséget esznek, sokkal többet. Akkor ugye, ha szülők egymás között beszélnek, akkor ugye nagyon ösztönzőleg hat az, hogy az én gyerekem egy évesen már kanállal, villával eszik, vagy épp másfél évesen, mikor ugye még sokan másfél évesen is adják a kanállal a pürést a pici szájába, és bizony azért megterhelő tud lenni, hogy én nem jutok el enni, mert őt megetettem, aztán akkor ő már nyűgösködik, vagy álmos, de mire leteszem ezzel a dolgom, és mikor jutok el enni. Tehát, hogy tényleg önállóan megtanulnak hamar enni, nem lesznek válogatósak, mindent meg akarnak kóstolni, és nem kell külön főznünk, amit említettem már, tehát szerintem ez egy hatalmas előnye annak, hogy nem kell kis adagokat készítenem, lefagyasztani, ami lehet, hogy felolvasztva nem is ugyanolyan ízű, sőt, biztos is, mert megkóstolhatjuk, és magamtól is sok-sok nehézséget óvok meg azzal, hogyha falatkásan hozzátáplálok. Amit még én meg szoktam említeni, és szeretek megemlíteni, hogy gondoljunk bele abba, ha elutazunk, vagy csak étterembe megyünk, vagy bárhova, nem kell magunkkal vinni bébi ételt, nem kell azt nézni, meg tudom-e valahol melegíteni, oda tudom-e neki adni, hanem ott tud velünk abban az étteremben, abban a helyzetben enni ugyanúgy a gyermekünk, mintha otthon ennénk.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és megosztottad ezeket a gondolatokat.
Köszönöm szépen én is.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a falatkás hozzátáplálásról beszélgettünk Zámbori Józsefné Tarjáni Alizzal, a Közelbaba Egyesület elnökével. A 2023. november 14-i adás ismétlését hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint a technikai munkatárs Fehér József nevében is. A szerkesztő Berec Renáta volt. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái. Reményünk alapja Isten megtestesülése. 14. Leó pápa úrangyala imája. Továbbra is higgyünk a béke Istenében. A Szent Atya felhívásai és köszöntései. Ha a vatikáni kertekben sétálsz, a pápával találkozhatsz. Egy találkozás története. Manika 100 éves. Vértesajai László köszönti 100 éves édesanyját. Reményünk alapja Isten megtestesülése. 14. Leó pápa úrangyala imája. Karácsony második vasárnapján délben Leó pápa az apostoli palotában lévő dolgozó szabai ablakából köszöntötte az eső áztatta Szent Péter téren összegyűlt híveket. A keresztény remény nem emberi számításokra épül, hanem alapja Isten döntése, hogy megtestesülésével a mindig velünk lévő Isten marad. Fejtette ki a pápa az úrangyala elimádkozása előtt mondott katekézisében. Kedves testvérek, Urunk születése karácsony második vasárnapján mindenek előtt szeretné megújítani minnyájatoknak jó kívánságaimat.
Rinnovari miei auguria tutti voi!
Kezdte beszédét 14. Leó pápa, majd utalt rá, hogy kedden a Szent Péter Bazilika Szent Kapujának bezárásával befejezzük a remény jubileumát. Karácsony misztériuma, amelyben elmerülünk, éppen arra emlékeztet bennünket, hogy reményünk alapja Isten megtestesülése. A pápa idézett a vasárnapi evangéliumi szakaszból, János erőszavából. Az ige testé lett és közöttünk lakott. A keresztény remény ugyanis nem optimista előrejelzéseken vagy emberi számításokon alapul, hanem Isten döntésén, hogy osztozik utunkban, hogy soha ne legyünk egyedül életünkben. Ez Isten műve. Jézus egy lett közülünk, úgy döntött, hogy velünk marad, a mindig velünk lévő Isten akart lenni.
La venuta di Gesù nella debolezza della carne umana.
Jézus eljövetele az emberi test gyengeségébe egyrészt felújítja bennünk a reményt, másrészt kettős elkötelezettséget bíz ránk, amelyek közül az egyik Isten, a másik az ember felé irányul. Az Isten iránti elkötelezettségünket elemezve Leó pápa kifejtette, hogyha Isten testet öltött, ha emberi törékenységünket választott a lakóhelyéül, akkor mindig arra vagyunk hivatottak, hogy Istent ne egy elvont tanításból, hanem Jézus testéből kiindulva gondoljuk újra. Ezért mindig meg kell vizsgálnunk lelki életünket és hitünk kifejezésének formáit. Ezek valóban legyenek megtestesültek, vagyis legyenek képesek arra az Istenre gondolni, ahhoz imádkozni, és azt az Istent hirdetni, aki Jézusban jön elénk. Nem egy távoli Isten, aki egy tökéletes mennyországban felettünk lakozik, hanem egy közeli Isten, aki törékeny földünkön él, jelenvalóvá válik testvéreink arcán, és kinyilatkoztatja magát a mindennapi helyzetekben. Az emberek iránti elkötelezettségünknek ugyanígy következetesnek kell lennie, folytatta katekézisében a Szent Atya. Ha Isten egy élet közülünk, minden emberi teremtmény az ő visszatükröződése, aki magában hordozza Isten képását, őrzi fényének egy szikráját. Ez arra szólít bennünket, hogy felismerjük minden személyben
a riconoscere in ogni persona
sérthetetlen méltóságát, és gyakoroljuk egymás iránt a kölcsönös szeretetet. A megtestesülés tehát egy konkrét elkötelezettséget is kér tőlünk a testvériség és a közösség előmozdítására, hogy a szolidaritás váljon az emberi kapcsolatok kritériumává, az igazságosság és a béke, a legkiszolgáltatottabbak gondozása és a gyengék védelme érdekében. Isten megtestesült, ezért nincs hiteles Isten tisztelet az emberi test iránti gondoskodás nélkül.
La gioia del Natale.
Karácsony öröme, mondta beszéde végén Leó pápa, buzdítson minket arra, hogy folytassuk utunkat, miközben kérjük Szűz Máriától, adja meg nekünk, hogy egyre inkább készen álljunk Isten és embertársaink szolgálatára.
Angelus Domini, nunciavit Mariae.
Továbbra is higgyünk a béke Istenében. Leó pápa felhívásai és köszöntései. A vasárnap déli urangyala elimádkozása után Leó pápa felszólította az érintett feleket, hogy Venezuelában küzdjék le az erőszakot, és lépjenek az igazságosság és a béke útjára, szem előtt tartva a legfontosabb szempontot, a szeretett venezuelai nép javát.
Con animo colmo di preoccupazione.
A Szentatya ezután aggodalmának adott hangot a Venezuelában kialakult helyzet miatt. A szeretett venezuelai nép java minden egyéb szempontnál elébre való, szögezte le Leó pápa. Ez ösztönözzön arra, hogy leküzdjék az erőszakot, valamint kezdeményezzen igazságos és békés utakat, garantálva az ország szuverenitását és biztosítva az ország alkotmányában rögzített jogállamiságot, tiszteletben tartva minden egyes személy emberi és polgári jogait,
rispettando i diritti umani e civili di ognuno e di tutti.
Azon fáradozva, hogy együtt építsék az együttműködés, a stabilitás és az egyetértés békés jövőjét, különös figyelmet fordítva a legszegényebbekre, akik a nehéz gazdasági helyzet miatt szenvednek. Leó pápa azért imádkozik, és arra kérte a híveket, hogy imáikat ők is bízzák Venezuela patronája, a koromotói szűzanya, valamint Szent José Gregorio Hernández és Szent Carmen Rendi lesz nővér közben járására. Itt emlékeztetünk rá, hogy mindkettejüket Leó pápa iktatta a szentek sorába 2025. október 19-én. Szent José Gregorio Hernández, orvos, a szegények gyógyítója, a Ferences Világi Rend aktív tagja volt, Szent Carmen Rendiles Martínez nővér Caracasban megalapította a Jézus Szolgálói Női Kongregációt. Ők az első venezuelai szentek. Végül búcsúzóul, mielőtt mindenkinek szép vasárnapot kívánt, azt kérte, hogy továbbra is higgyünk a béke Istenében. Imádkozzunk és legyünk szolidárisak a háború miatt szenvedő népekkel. Ha a vatikáni kertekben sétálsz, a pápával találkozhatsz. Ha a vatikáni kertekben sétálsz, a pápával találkozol, és ő beszédbe elegyedik veled, címmel, rövid írás közöl az Avvenire olasz katolikus napilap január 3-i szombati számában Igor Traboni újságíró. Egy lengyel szerzetes nemű a húgával és unoka húgával együtt sétálgattak a Szentpéter bazilika mögötti kertben, amikor óriási meglepetésre és nagy örömükre szembe találkoztak az éppen arra sétáló Leó pápával. A váratlan találkozásból aztán kedves beszélgetés kerekedett. Békésen sétálgattunk a vatikáni kertekben, amikor egy ideje szerencsére elállt az eső. Éppen a bibliai kertben lépdeltünk, amikor hirtelen megpillantottuk a Szentatyát néhány emberrel, és ő is észrevette a mi jelenlétünket. Amikor felénk közeledett, mi is elindultunk hozzá. Köszöntünk, miről megállt előttünk, és nagyon szívélyesen elbeszélgetett velünk. Meséli el a rendkívüli találkozást Kiara Wudzinska, lengyel szerzetes nővér, a Szent Erzsébet nővére kongregációjának tagja, aki már több éve él Olaszországban, először Piuggiban dolgozott, most pedig a rend római anyaházában. Január 2-án péntek reggel együtt sétáltak a vatikáni kertekben Grazsina nővérével és Viktória unokahúgával, akik Lengyelországban érkeztek az évvégi és újévi ünnepekre. A pápa tudni akarta a nevünket, hogy honnan jöttünk, aztán végighallgatta mindazt, amit elmeséltük neki, és közben mindig mosolygott, egyre csak mosolygott. Kiara lengyelül Jászta nővér elmondta a Szentatyának, hogy a leány testvére óvónő és sok gyerekkel foglalkozik. Három gyermeke van, a legkisebbet Timóteusnak hívják, de valójában a Leó nevet szerette volna neki adni, de mivel az ismerősei körében az összes Leó nevű gyermek, hát egy kicsit túl élénkek, ezért meggondolta magát, és így lett a fia Timóteus. Leó pápa figyelmesen hallgatta mindezt, míg a végén jót nevetett. A találkozás során Jászta nővér Leó pápának ajándékozta a kezében tartott és a sok imától megkapott rózsafűzérét. A Szentatya örömmel fogadta el, bár kissé viseltes volt már a rózsafűzér. Én magam készítek ilyen kisebb fajta rózsafézéreket, mint éppen ezt is. Könnyen lehet zsebben hordani, főként azoknak jó, akik bicikliznek, kocognak, vagy imádkozni akarnak munka közben. Gyakran adok belőle az embereknek, de mindig újakat. Amikor ott a kertben jártam, csak ez volt nálam, a sajátom, amit én használok. Oda nyújtottam a Szentatyának, ő pedig nagy mosollyal elfogadta. Végül Leó pápa megengedte, hogy a kis lengyel csoporttal együtt lefényképezzék, bár ajánlotta, hogy a Szentpéter bazilika kupolája is látható legyen a háttérben. Viktória unokahúga zavarban volt, hogy ő is oda menjen-e a Szentatyához, de szerzetes nagynénje azt tanácsolta neki, hogy ugye találkozni akarsz Jézussal a paradicsom kertjében. Na akkor készülj fel rá, most, amikor Péter utódjával találkozol. Mamika 100 éves. Vértes a Jai László köszönti 100 éves édesanyját. Mamika 100 éves, és vele együtt mi is 100 év távolságra kerültünk attól az 1926-os évtől, amelynek kezdetén, január 4-én napvilágot látott. Ebből egy hián kerek 100 évet élt meg köztünk Isten kegyelméből. Első gyermeke volt szüleinek, így aztán féltő szeretettel és még annál is nagyobb aggodalommal várták a budapesti bakástéri Szent Ferenc templom mögött húzódó patinás bába képző intézetben. Olyan formás kisbaba volt, hogy születése után pár nap múlva édesanyja nagy szomorúságára és persze büszkeségére is többször elvették tőle, hogy a bába képző oktatásai bemutassák, mint egy minta újszülöttet. A gondviselő Istentől valóban megkapta a mama a legnagyobb ajándékot, derék jó szüleit, apikát és anyikát, akiktől tiszta keresztény hitet, becsületes emberséget és forró hazaszeretetet örökölt öccsével, Bandival együtt. Igen, egy éve vettünk búcsút testétől, és adtunk hálát érte egész életéért. Szép ünnepként él tovább bennünk, testvérekben, a hálaadás és a végső mozzanat, ahogy a temetőben férje, édesapám mellé került, mint egykor hitvesi ágyba. Az azóta eltelt évről szeretnék szólni. Az időt, ezt az életfolyamot ugyanis nem csak mi írjuk, hanem aki megváltotta azt a hiába valóságtól. Így rejtette bele ebbe az eszendőbe az időkura, az alfa és omega, azt az ajándékot, ami élet az élet után, és ami oly valóságos, mint a bábaképző egykori csodababája. Köszönöm neked, Uram, hogy engedted, de inkább akartad, hogy rád hagyatkozzak azokban a napokban, egészen a hírvételtől kezdve, hogy Mamika gyengén van, ahogy Jutka húgom írta. Köszönöm a hazaút kegyelmét, ahogy a fiú szeretetéből kioldottad a félemet, és meghagytad azt a bizalmat, ami édesanyám szó szerinti testamentuma, amelyet édesapja kopjafájára iratott az Antal telepi kápolna udvarában, bízott Istenben. Azaz egy év a visszaindulással kezdődött, ahogy a szent búcsúvételek után korán reggel útnak indultam Róma felé. Emlékszem, már bepakoltam a kocsiban mindent, de még ügyetlenül ott tébláboltam az üres lakás előszobájában, mint aki nem találja a helyét. Így is volt. Már elköszöntem a hálószobájától, megpuszítottam az ágyát, ahol utoljára átölelhettem. A konyhában azonban szeriden felötlött egy kedves közös emlékünk, ami visszaoldott az időfolyam 70-es éveibe, amikor kispapként nyaranta, kora reggelenként a frissen rám szabott gyönyörű fekete reverendában a templomba indultam, és a szentmiséről visszatérve mama magára kérte az áldást. Mindig kész reggelivel várt, közben a háttérben csendesen szólt a Concert am Morgen, a bécsi rádió reggeli kamarazenéje, a legtöbbször Mozart és Haydn muzsikájával. Igen, éppen Joseph Haydnra gondoltam, akinek szülőházába, a burgerlandi Rórau falujába elzarándokoltam, és ott olvastam, hogy a bécsi tanulmányaiból sok év után hazatérő fiú, mielőtt átlépte volna apja-anyja házának küszöbét, lehajolt és megcsókolta azt. Ez akkor mélyen megrendített, most pedig arra indított, hogy tegyek hasonlóképpen. Igen, ott, ahol 1982. július 11-én a papszentelés utáni primíciás első mésém előtt, arra a küszöbre térdelve, a mama megáldott az anya és apa áldásával, ugyanoda térdeltem, és megcsókoltam a küszöböt. És mama látta ezt, csillogó szemmel látta ezt, majd elindultam, kezemben a volán mellett, a rózsafüzérrel. Romában aztán a mamával addig szokásos esti telefonbeszélgetésünket felváltotta a testvérek felhívása. Eleinte naponta, ami aztán rendszeres, rendes medrébe talált, mindmáig. És amit most akarok mondani, a legnehezebb, mert valójában mindennapos és eseménytelen, mint egy családban a hétköznapi érintkezés. De a lényeg, a csoda éppen abban rejlik, hogy a mama nem lett múlt idő, hanem jelen valóság maradt, akit reggel, ha felkelek, épp oly jókedvűen köszöntök, mint amikor együtt voltunk nyaranta. De elkísér a rádióba is, ahol rám köszön a 80 évesen készült fotó friss mosolyával, vásárhelyi asztaldíszével és rábaközi életfájával. Ennek egy éve immár, és nem fakul a kép, nem csilingel kevésbé a hangja. Ehhez nem kell akarat, sem döntés, jön ez magától, és éppen ettől ajándék, amit hálásan köszönök. Ha kérdenek, szólok róla, és igen, nagyon is erősít, hogy ez egyáltalán nem ritka, sokan teljesen hasonlóan érik meg. És kapok jeleket, szelíd, tapintatos jeleket, amelyek nekem beszédesek és színesek. Ilyen volt a transzitusára nyílt rózsa, amelyet meg is osztottam veletek. December 19-éről 20-ára virradó reggel találtam rá a kis kertemben a Jézus szíve szobor mellett. Pár napig a szobámban tartottam, aztán a rádióban került az asztalomra. Ma január 4-e van, 16 nap telt el, és a rózsa nem hervad. Igaz, vissza-vissza metszem, és gyakran kap tiszta vizet, de friss maradt, és ennek együtt örülünk. Mondtam is neki ma, nézd csak, friss rózsa a kertünkből, születésnapodra. Gyakorta egyszer-kétszer, többször naponta úgy kiszökkent belőlem a szó, hogy mama, mint hogy a kicsi gyerek szóringatja az anyját. Hogy jó-e ez így? Időnként megkérdem magamtól. A választ a gondviselés adja. Miért? Hát urodat, istenedet, hogyan találod? Nem de rendszeresen szólongatva? És a szűzanyát? Mondom hát nektek, nekem ez nem csak helyén való, hanem az életrendje, és lám, épp úgy az élet utáni életrendje is. Köszönöm neked, uram! Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.